ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy Te, aki lélek és élet vagy, szólj most hozzánk. Kérünk azért, hogy lelked elevenítsen meg minden egyes szót, hiszen tudjuk, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít. Kérünk azért, hogy támasz életeket a halálból, hiszen Te ezért jöttél ebbe a világba, hogy élet fakadjon, élet támadjon, hogy a pokolból, a kárhozatból kimenekítsd az embert, mert Te lélek és élet vagy. Így kérünk, hatalmas jobboddal cselekedjél ebben az órában is. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai estére kijelöltek számunkra, és amelyet megírva találunk Mózes első könyvének első fejezetében, a 26. verstől a következőképpen. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Így készült el a menny és a föld és minden seregük. A 7. napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta, és megszentelte Isten a 7. napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Köszönjük helyet. Szeretett testvérek, drága gyülekezet, útmutatónk estéről estére a teremtés történetet veszi, és mai alkalmunkon a teremtés történet az élet kezdete, az élet feltételeinek a megteremtése, az ember megalkotása kerül a Szentírás tükrében gorcső alá. Az élet kialakulásáról sokféle vélemény van, éppen most konfirmációs órán volt, és a gyermekeknek tanítottam azt a másfajta hitünk szerint nem csupán elméletet, hanem valóságot. De azt gondolom, hogy a gyerekeket is tanítani kell, mert egyszerűen olyan erős az áradat ebben a világban, annyira egyoldalúan tanítanak, olyan inkorrekt módon tanítanak ebben a világban biológiát, környezetismeretet, és el kell mondani őszintén, hogy az egy hipotézis. Lehet, hogy ez is egy hipotézis, legyünk korrektek, mondjuk azt, hogy két hipotézis van ebben a világban. Van egy úgynevezett ősrobbanás, egy evolúciós hipotézis, és van egy olyan hipotézis is, hogy Isten teremtette ezt a világot. El kell mondani korrekt módon, tanítani kell a gyermekeket, mert nagyon egyoldalúan tanítják a világban őket. És olyan döbbenetes az, hogy a gyermekeknek, amikor példákat hoztam föl számomra, és lehet, hogy már a gyülekezet hallotta tőlem ezt a példát, de az egyik legcsodálatosabb példa, sok mindent lehetne hozni a makro-mikro világból, a gyerekeket próbáltam lenyűgözni, hogy mennyi mindenre rá lehet csodálkozni ebben a világban, de számomra A legcsodálatosabb felismerés az volt, amikor a gyermekeim születtek, és az első gyermekem, Anna lányomnak a világra jövetelénél ott lehettem. Akkor emlékszem, keresztjén főorvos úr, amikor ő levezette ott a szülést, megkérdezte tőlem, hogy hát tisztelendő úr, meg tudja nekem mondani, hogy miért kell a gyermeknek felsírni? Bevallom őszintén, hogy ott a köldökzsinór vágása közepette hirtelen ledöbbentem ezen a kérdésen, és nem is tudtam rá válaszolni, egyébként nem is tudtam volna, bevallom őszintén. És akkor elmondta nekem keresztjén főorvos úr, hogy csodálatosan meg lett teremtve, meggyőződésem, hogy van Isten élménye annak az orvosnak, már sajnos nem praktizál. De azt mondja, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, akkor a tüdeje elé teremtett egy hártyát. És ez meggátolja, hogy a tüdő tele menjen magzatvízzel. És akkor, amikor világra jön ez a pici magzat, ez a csecsemő, akkor föl sír, és átszakítja ezt a hártyát. Hogy milyen csodálatosan Isten minden apró részletre mennyire odafigyelt, hogy az életnek a feltétele, az embernek a megalkotása, és mondjuk ki őszintén, drága testvérek, hogy a világ lehet, hogy úgy lát bennünket, mint egy sejthalmaz. De az ember nem ilyen. Ott minden egyes hártyának, minden egyes sejtnek megvan a feladata, a funkciója. Azt gondolom, nem is nagyon szabad ennél mélyebbre elvezne, mert itt olyan szaktekintélyek vannak Ildikó néni személyében, hogy talán lehet, hogy nem is lenne ildomos ilyen dolgok mélységébe belemenni, csak olyan ámulattal nézi az ember Istennek az alkotását, ezt a csodát, akár az embert, akár a mikrovilágot, tényleg akár a makrovilágot. És elmondtam most a gyerekeknek a konfirmációs órán, hogy olyan érthetetlen, hogy dollár milliárdokat költenek arra, hogy megnézzék, hogy a Marson volt-e élet, miközben ők saját maguk, a tudósok mondják ki, hogyha néhány kilométerrel arrébb lenne a Föld, távolabb lenne a Föld a naptól, minden megfagyna, ha közelebb lenne néhány kilométerrel a naphoz, akkor minden megégne. Tehát, hogy az életnek a feltétele úgy, ahogy van, így tökéletes. Akkor miért keresnek életet a Marson? Számomra olyan ellentmondás. És hogy Isten milyen csodálatosan megteremtette ezt a világot. Hogy mindenek értelme van, célja van, jelentősége van. És abban, hogy ősrobbanásról beszélnek, evolúcióról, ott nincsen célja, nincsen értelme, nincsen jelentősége semminek. Hiszen egy fejlődésen megyünk keresztül, ez azt jelenti, hogy most, amit látunk, mi is majd fogunk fejlődni. Hova? Istenné? Isten? Persze, így van. Az ember Isten akar lenni. És az egész teremtős történet, az azt gondolom, hogy egy prédikáció is. Egy prédikáció Istennek a szeretetéről. Hogy milyen gondossággal megteremtette ezt a világot. Hogy minden tekintetben gondoskodott Isten az emberről. Mert mondjuk ki, hogy mi vagyunk a teremtésnek a koronája. Hiszen éppen az különböztet meg bennünket a növényvilágtól, az állatvilágtól, erre majd fogok utalni később is, hogy az ő lelkét adta, hogy az ő leheletét adta az emberbe. Ez különböztet meg bennünket minden élőlénytől. És az élet kialakulásáról sokféle vélemény van, sok mindent el lehet mondani. Olyan döbbenetes volt, hogy hát a lányom, Anna lányom, aki már azért kezd fölfogni dolgokat, hát olyan lelkipásztori feladatokat végezott az iskolában az osztálytársai között, megy éppen tegnap este számolt be, hogy ment a vita arról, hogy akkor most teremtés volt, vagy ősrobbanás. És olyan nyilván hozza magával a lányom az otthon hallottakat, és akkor kialakult egy diskurzus az osztálytársával, és akkor az osztálytársa elmondta, hogy ősrobbanás volt, és akkor hát ilyen nagy okoska ez a gyermek, és akkor elmondja, hogy nitrogén, meg hidrogén, meg hélium, meg minden, sok minden. És egyszer Anna lányom csak visszakérdez, hogy hát rendben, hogy ősrobbanás, de az a hidrogén az honnan lett? Honnan? Az a nitrogén? Az a hélium? Azok a kémiai törvények? Honnan lettek? Hogy kölcsönhatásba kerültek egymásra, hogy fúzió lett és robbanás lett. És mondtam is a lányomnak, hogy drágám, lehet, hogy te aztán egy prédikátor meg biológus ötvözet leszel. És sokféle van pro és kontra álláspont. Azonban nekem nyilván nem tisztem a tudomány területére evezni, hiszen ezt meghagyom a szakavatott tudósokra. Egyet azonban le kell szögezni, hogy bármilyen alaposnak és tudományosnak látszik is a magyarázatot tudomány szemszögéből, mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy ahhoz is hit kell, amit a tudomány állít. Hit kell hozzá. Hiszen egyikük se volt ott. Lehetnek számítások. Lehet rengeteg idegen szó, idegen nyelvű kifejezés. De egyik se volt ott. Ahhoz is hit kell, amit ők mondanak, hogy ősrobbanás. Nem jegyezték föl, hogy igen, akkor most ilyen fizikai, ilyen kémiai törvény lépett életbe. Ahhoz is hit kell. De mi bevalljuk őszintén, hogy ahhoz, hogy Isten teremtette a világot, benne van a Szentírásban, de én ezt hittel ragadhatom meg. Nem voltam ott. Nem voltam ott Ádámnak, meg Évának a teremtésénél, vagy hogy hogyan keletkeztek ott a dolgok. Ehhez hit kell, de mi bevalljuk ezt őszintén. De meg vagyok győződve, hogy legalább akkora hit kell nekik is, amit állítanak. Mivel a tudomány által lefektetett dogmák, elméletek, ezért hitre van szükség az ő oldalukról is. És noha ők ezt tagadják, és mindenféle számításra, fizikai, kémiai magyarázatra hivatkozva tagadják, hogy a tudományban a hit megjelenne, mégis azt kell, hogy mondjuk, a tudósok számára is hitre van szükség, majd szintén később fogok erre utalni, hogy elhiggyék, amit állítanak. És fontos azt leszögezni, hogy elmélet, mert a számításos bizonyítás feltételezés, de nincs rá semmi meggyőző érv, bizonyíték. Nincsen rá. Rengetegen tudósok közül mondják, akkor hisznek Istenben, ha látják. Ezzel tulajdonképpen magukat leplezik le. Saját magukat leplezik le. Miért? Mert az élet keletkezését ők maguk sem látták, nem voltak ott, mégis elhiszik, amit állítanak, illetve bizonyítani szeretnének. Ezért hitet feltételez. Hadd idézek egy tudományos állítást, számomra mindig megrendítő, talán tudják a testvérek, én nagyon-nagyon szeretem David Attenborough-t. Azt gondolom, hogy talán az a világon az egyik legkiemelkedőbb természettudós, a királynő meg is áldotta, vagy ilyen szőrfokozattá emelte őt. De mindig megrendülök, amikor nézek ilyen David Attenborough sorozatokat, hogy evolúcióról, meg 4 milliárd évekről, meg 5 milliárd évekről. Hát egy igazi tudós hogy mondhat ilyet? Egy igazi tudós azt fogja mondani, hogy Isten teremtett. Tehát egy ilyen tudósnak rá kellene csodálkozni a teremtett világra. Egy ilyen tudósnak rá kellene csodálkozni egy orvosnak az emberre, az anatómiára, az embernek a felépítésére, a testre. Hadd idézek egy tudományos állítást. Jelenlegi ismereteink szerint, már ez a mondat, rosszul kezdődik. A Föld körülbelül 4,6 milliárd éves. Több mint 3,5 milliárd évesek azok a kőzetek, amelyekben már élőlény maradványokat találtak. Ezek az élőlények egysejtű, a ma élő prokariotáknál is egyszerűbb szervezetek lehettek. Az evolúció kezdetét nem választhatjuk el az ősi Földön lejátszódott fizikai és kémiai folyamatoktól. A frissen kialakult Föld olvat anyagai sűrűség szerint rétegződtek, a gázokból pedig kialakult a légkör. Az ősi atmoszféra összetétele valószínűleg redukáló jellegű volt, az ősidő kőzeteiben levő gázbuborékokból nitrogén, metán, víz, széndioxid, ammónia, hidrogén gázokat mutattak ki. Jelenlegi légkörünk főleg nitrogénből és oxigénből áll, a széndioxid koncentrációja viszont igen alacsony. A változás az élőlények élettevékenységével hozható kapcsolatba. A légkör és az élővilág története szoros kölcsönhatásban alakult a Föld története során. Ez egy tudományos könyvből vett idézet. És számomra tényleg kérdés az, amit leánygyermekem is megfogalmazott, hogy Tehát itt evidensnek vesznek ammóniát, egy nitrogén és három hidrogén molekulát, és azoknak a kölcsönhatását. Evidensnek veszik a hidrogént, a különböző gázokat. De hát egy őszinte tudós azt mondja, hogy hát álljunk meg, akkor mi van előtte? Mi volt? Csak úgy magától lett? Hát persze, hát ilyen hidrogének, nitrogének magától úgy kialakulnak, nem? És ez a néhány mondat valóban nagyon tudományosnak tűnik, a különböző idegen szavak, nagy számok, azok lehengerlik az embereket. Azonban bennem egy tényleg nagyon komoly aggály fölmerül, nem tudom, hogy felfigyeltünk rá, hogy hangsúlyoznom kell, nem vagyok szakértője, specialistája ennek, hanem egy egyszerű józan paraszti észre gondolkodó ember, de még egyszer idézem, az evolúció kezdetét nem választhatjuk el az ősi földön lejátszott fizikai és kémiai folyamatoktól. De miből következtetünk a fizikai és a kémiai törvények jelenlétére? Hát honnan vannak ezek a törvények? Ezekről miért nem beszélnek, hogy hát a fizikai, kémiai törvények, a kölcsönhatások, ezek nem csak úgy lettek az ősrobbanással. Hát mi lenne, drága testvérek, hogyha nem lenne gravitáció? Tömegvonzás. Tömegvonzás. Hát lepottyanna itt minden bolygó. És egy csodálatos pályán kering a Föld, a Nap körül, és a bolygók is lehetne sorolni. Hogy ott van a Holdunk, nem véletlenül. Kérdezem a gyermekeket konfirmáció során. Gyerekek, meg tudjátok mondani, hogy miért van a Hold? Sok választ lehetne erre adni, csak egyet mondjatok nekem. Hát, hogy világítson. Na, mondom, ez pont egy rossz válasz volt, mert a Hold nem világít. De az apály, dagály meghatározója a Hold. Nincsen fölösleges semmi ebben az életben. Isten szándékosan teremtette oda nekünk. És akkor tudósok, kiemelkedő tudósok olyanokkal számolnak, ami számukra evidens, pedig nem kellene, hogy evidens legyen. Hogy miért kerülnek kölcsönhatásba, hogy milyen fizikai, kémiai törvény magyarázza, hogy ezekből robbanás lett. Hogy a fizikai, kémiai törvények honnan lettek? Honnan lettek azok az anyagok, fizikai, kémiai törvények, amelyek a robbanást előidézték? Számos kérdés, megválaszolatlan kérdés merül fel ebben a néhány tudományos állításból, amire maguk a tudósok sem tudnak megnyugtató válaszokat adni. És lehet, hogy ez távolinak tűnik tőlünk, de hát ott van az ember. Hát az emberre rácsodálkozni, hát ez csodálatos dolog, hogy rácsodálkozom az emberre, hogy hogyan épül fel. Tényleg erre az egyetlen egyről, erre a hártyára, hát ez nekem egy hatalmas nagy tanítás volt. És hogyha az ő logikájuk szerint gondolkodom, csak próbáljunk az ő fejükkel gondolkodni, hány magzatnak kellett meghalnia ahhoz, hogy rádöbbenjen, hogy ide nekem hártyát kell növesztenem, mert egyébként életképtelen vagyok, nem? Ez az ő logikájuk. Hát ez egy olyan buta logika, hogy az csak csuda. És elhiszik emberek ezt. És ezért ezeknek az állításoknak az elfogadásához hitre van szükség. Mi azonban nem tagadjuk, hogy a teremtés történethez hitre van szükség. Isten létét, a teremtés történetet, az élet kezdetének magyarázatát hittel tudjuk megragadni. De azért fogadjuk el, mert a mindenható Isten jelentette ki. Éppen ezért, és tudom, hogy ma megoszlanak még a teológusok között is a vélemények, én, ahogy le van írva szó szerint. Ma délután olvastam is egy könyvet, hogy milyen magyarázatokat adnak tudósok. Például, hogy a 24 óra, ami ma 24 óra, az akkor a teremtésnél is 24 óra volt. És lehet azt mondani, hogy én fundamentalista vagyok, de drága testvérek, én komolyan veszem az igét. És ha az egy nap volt, akkor egy nap. Mert hogy azzal takaróznak teológus tudósok, mert hogy Istennél egy nap annyi, mint ezer esztendő, tehát ez nem nap, hanem korszak. Korszak. És akkor 6 korszakon keresztül lett a világ. Én nem megyek ilyenekbe bele. Én egyszerűen elfogadom azt, amit az ige mond. Az, hogy ez most ez 24 óra volt, vagy 48 óra, ez engem nem érdekel. A lényeg, hogy Isten az élet forrása. Ő az élet forrása. És ez a legfontosabb. És a tudósokra meghagyom azt, hogy vitatkozzanak meg a teológusokra is. Egy biztos, a mindenható Isten kijelentette. Ha nem így lett volna egyébként, akkor mást írt volna. Azt mondta volna, hogy korszak. De itt egyébként a héber szót megnézem, a som szó van, ami napot jelent. Napot. 24 órás napot jelent. És azért fogadjuk el, mert Isten jelentette ki. És itt egy olyan területre nem akarok evezni, amely szintén messzire visz, az ige tekintélye. Nagyon fontos. Az ige ezt mondja, akkor mi ehhez hülyen szeretnénk ragaszkodni. És nem szeretném a tudományt a hit ellen fordítani, sőt úgy gondolom, hogy a hit és a tudomány egymás segítésére van. Valaki egyszer azt mondta, hogy a tudomány hit nélkül sántit. Fantasztikus mondat. A tudomány hit nélkül sántit. Max Planck, német fizikus, a modern fizika egyik megalapítója egyszer azt mondta, idézem őt, bárki, aki valaha is komolyabb tudományos munkát végzett, rájött, hogy a tudomány templomába vezető ajtó fölött ezek a szavak állnak kőbe vésve. Hinned kell. Olyan követelmény ez, amely nélkül egyetlen tudós sem lehet meg. Micsoda mély szavak ezek, mondatok, drága testvérek. Egy hívő tudós szájából. Azt mondja, hogy ez feltétel egy tudósnál, feltétel, hogy hinni kell. És a Szentírás lelkisége, üzenete nem akar küzdelmet folytatni a tudománnyal. Nem akar. Olyan szomorú, amikor azt látom, hogy egymással szembeállítják a hitet és a tudományt. Tehát nem szabadna. Nem szabadna. Hitünk és meggyőződésünk szerint ez a kettő szépen el van egymás mellett. Sőt, hitem szerint a Szentírás kijelentése Isten minden hatóságára, hatalmára mutat rá, a tudomány pedig a részletek kibontására hivatott. Hogy tényleg kell azzal foglalkozni, és áldom azokat az embereket, és hálásak lehetünk azokért, akik a tudományban nagyon-nagyon magasan kvalifikáltak, akik valóban odaszentelik magukat a tudománynak, akiket tényleg hajt az a vágy, hogy jobban megismerjék az életet. De ami igazán fontos, hogy Istennek adják a dicsőséget. És amit fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy a Szentírás Isten munkájáról, cselekvéséről szól, a tudomány pedig a teremtett világ, az egész univerzum felépítését, működését magyarázza. Még egy gondolatot engedjenek meg a testvérek, ezt nem olyan régen olvastam egy közösségi oldalon, hogy tudósok több milliárd, több száz, meg ezer milliárd dollárt költenek arra, hogy a Marson vizet találjanak. És mindeközben pedig ennek a töredékéből meg lehetne oldani, hogy Afrikában az éhező meg szomjazó embereknek vizet vigyenek. Mennyire kifordult ez a tudomány, drága testvérek? És itt van az, amikor istentelenedik egy tudomány. Amikor istentelenedik. És ennyire ki tud fordulni önmagából. És nyilván az ember nem azt mondja, hogy hát ne kutasson. Kutasson, persze. Csak az a baj, hogy ezek mögött, a kutatások mögött mind az embert akarják istenné emelni. Isteni rangba emelni. Ezért a különbség, és ezért az egymásba karolás a hit és a tudomány, hogy az Isten munkájáról beszél a hit, és a teremtett világról, a felépítéséről pedig beszél a tudomány. Az élet kialakulása nem véletlenek sokasága miatt keletkezett, hanem egészen tudatosan jött létre. Isten tudatosan teremtette ezt a világot. Ő van mindezek hátterében. Egy mai példával hadd éljek, a tudósok azt mondják, hogy egy piciny gabona magban is hatalmas információ mennyiség van. Egy információ, hogy a gyökerét azt lefelé kell ereszteni. Ez egy fontos információ, nem? Ha mi lenne egyszer fordítva, a termés lefelé akarná a gyökereket meg fölfelé. Információ tehát az, egy gabona magban, hogy hogyan kell termést hozni ebbe a világba. Tehát hatalmas információ mennyiség van. Az ember sejtjei, DNS-ei rengeteg információt hordoznak. Erről talán Ildikó néni még többet tudna beszélni. És ha ez valóban így van, akkor ez azt jelenti, ha van információ, akkor kell, hogy legyen informátor. Ennyire egyszerű. Az információ nem magától jött létre, hanem szükség van egy informátorra, aki az információt létrehozza. Nem mondhatjuk, hogy az információ magától jött létre, hanem kell valakinek lenni a háttérben, aki ezeket az információkat tudatosan megírta, megalkotta, létrehozta. Az egész világ nem más, mint egy hatalmas információ halmaz. Tele van információval. Információt hordoz, hogy a bolygók hogyan keringenek a naprendszerben. A keringés nem a véletlen műve, pedig a tudósok ezt mondják egyébként, a véletlen műve, pedig tökéletes pályán kering a Föld. De minden bolygó egyébként, de a Föld is. Tökéletes pályán. Ők azt mondják, hogy a véletlen műve, mi pedig azt mondjuk, hogy tudatos tervezés eredménye. Információt hordoz a növény és az állat, világ, az ember, az emberi test, a szervezet, az egész emberi test egy hatalmas, bocsánat, hogy így fejezem ki magam, információ halmaz. Ha megszúrjuk Újhegyünket, és egy gombostű fejnyi vércsepp kicsordul, abban körülbelül 5 millió vörös vérsejtecske van. 5 millió, egy csepp vérben. 5 millió. Egy sejtben körülbelül nem fogjuk tudni követni, de azért elmondom. Egy sejtben körülbelül 3 millió molekula. Egy molekulában 758 szénatom, 1203 hidrogénatom, 195 nitrogénatom, 3 kénatom, 1 vasatom és 218 oxigénatom. Összesen 2378 atom. Ilyen molekulából van 3 millió egy sejtben. Tudósok kiszámolták, ezt ma délután olvastam, teljesen le voltam döbben, vagy hogy lehet ezt kiszámolni, de tudósok kiszámolták, csak hogy lássuk, mekkora projektről van szó, hogy ez a számítás, ez mennyi ideig tartott. Az emberi génkészlet 23 kromoszoma párjának és az azokat alkotó DNS molekulák, mint egy 3 milliárd bázis párjának teljes leírása és azonosítása 16 évig tartott. 16 évig. 1990-től 2006-ig számolták ki, hogy hány sejtből áll az ember, és kiszámolták, hogy az emberi testet alkotó sejtek száma 37,2 billió. Billió. Tehát 3720 milliárd. És ezek mind-mind információt hordoznak. Mind-mind. Gondoljunk bele, hogy az a piciny sejt, ahogy egy gyermek születik, mi előzi meg, most nem akarok ennek részleteibe belemenni, de már hordozza azt az információt, hogy milyen lesz a haja színe, az ujjaknak a számát, mindent az ég adta világon, a vércsoport számát, mindent az ég adta világon. Micsoda információ. Remélem nem mutatom a testvéreket, de nekem ma ez egész nap erről szólt, én engem annyira ledöbbentett ez. És az a felismerés, hogy ahol van információt, van informátor. Hát a tudománya, a világ, a tudósok azt mondják, hogy ez mind-mind a véletlen műve. Hát micsoda, gondoljunk bele, hogy a tudósok ezt mondják. A véletlen műve. Mi a hitünkkel, mi azt mondjuk, hogy, hogy emögött valaki áll, egy személy áll, a mindenható Isten áll. És ezekben a sejtekben mind-mind információ van, és iszatos mennyiségű információ, és mindenben információ van, és ha információ van, akkor kell, hogy legyen informátor. Nem mondhatom azt, hogy ez az énekes könyv, amely egyébként rengeteg információt hordoz, nem akarok belemenni, mert szintén nem az én szakterületem, igazgató lelkész úr sokkal jobban tudja, de hát itt tele van információval. A violinkulcs, a negyedek, hogy milyen ütemben van, és lehetne sorolni, ezek mind-mind információk. És akkor fordítsuk le a tudomány szavával, ez mind a véletlen műve, testvérek. Mind a véletlen műve. Sőt, olyannyira egyszer hallottam, hogy prédikációban nagyon megragadott ez. Az ősrobbanást, meg az egész életnek a kialakulását párhuzamba állították, ha én elmegyek ide Nyíregyházára a Zrínyi nyomdába, és én fölrobbantom, és összeáll a Shakespeare összes darabja. Micsoda balgaság. És itt van az, drága testvérek, amit a római levélben olvashatunk, Isten erről beszél. Hogy bolondokká lesznek, hogy Isten kiszolgáltatja őket. A saját kívánságaiknak. Mi az ő kívánságai? Hogy Isten márka jelzését letagadják. Márka jelzését. Ez is egy prédikációba beleillhet. Nem tudom, mennyi időm van, már be kéne fejeznem, ugye lassan, és még... Amiket hordozunk inget, meg cipőt, azon van egy márkajelzés. Egy Nike, egy Adidas, és lehetne sorolni. És mit akar a sátán? Le akarja tagadni a márkajelzést. Hogy ez Isten márkajelzése, a föld, a világ, az élet. Az Isten márkajelzése. És a sátán fölhasználja ezeket a drága tudósokat, és le akarják tagadni. És azt mondják, hogy az véletlen műve. Ez a könyv, ami információkat hordoz, azt mondják, hogy ez a véletlennek a műve. Ez csak úgy kialakult. A hangjegyek, az ütemek, a violinkulcs, minden csak úgy kialakult. Evolúció folytán. Micsoda balgasság. Ezeket az énekeket valaki tudatosan megírta, vagy megírták. Az énekeskönyvet valakik tudatosan megszerkesztették és kiadták. És nem arról van szó, hogy elindították egy reggelen, beindították a nyomdát, aztán a nap végén véletlenül egy énekes, egy evangélikus énekeskönyv lett. Na, mi a csoda? Nem, drága testvérek, tudatos tervezettség eredménye lett ez a könyv, mert a sok információ mögött informátor áll. És ezt támasztja alá a teremtés történet. Nézzük csak meg, hogy hány alkalommal utal a teremtés történetben az informátorra. Akkor ezt mondta Isten, látta Isten, elválasztotta tehát Isten, és elnevezte Isten, és megalkotta tehát Isten, és megteremtette Isten, azután megáldotta őket Isten. Minden részben újra és újra megerősíti, hogy minden mögött az informátor, azaz az Isten áll. Mindenek a mozgató rugója Isten. Azt olvasok az igében, Isten úgy mutatkozik be, hogy vagyok. Hogy ő nem zárható be térbe és időbe, nem zárható be. Őt nem lehet abba a gondolatrendszerbe, képzeletvilágba belesűríteni, amibe az ember él. Hát Ézsaiás könyvében azt olvashatjuk, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. És ezért Istenből csak bizonyos dolgokat láthatunk és érthetünk meg. Mit mond Pál apostol? Tükör által homályosan. És ez vonatkozik a hitre is, vonatkozik a világra is, amit látok, amit be tudok fogadni. A kinyilatkoztatásból, ugye, tanították teológián, egyetemes kinyilatkoztatás, igei kinyilatkoztatás. Ezeket csak tükör által homályosan látjuk, megértjük meg. De a kijelentett igén keresztül Istent megismerhetjük, betekintést nyerhetünk az ő világába, az ő munkájába, az ő szeretetébe, és minden munkája mögött az ő szeretetét tapasztalhatjuk meg. A teremtés történet is az ő szeretetét mutatja. Mit olvasunk az igében? Ott mindjárt a második, első fejezet második versében a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt. Hát nem a szeretet nyilvánult meg, hogy ezt a kietlen állapotot, ezt a pusztaságot, sötétséget Isten megszüntette? Hát a szeretetnek a jele.
a bőrésit, ez a héber szó, arra utal, hogy térben és időben való kezdet. Ugyanez a szó görög megfelelője található egyébként a János evangéliumában, ott a prológusban, az enarché. Ugyanaz a görög ennek a hébernek a megfelelőjeként. És amikor valami térben és időben elkezdődik, aminek kezdete van, és korábban nem volt semmi, sem térben, sem időben, aztán lett egy pont, a kezdetnek a pontja, Isten teremtő szavának ereje hangzott, hogy legyen. Ez a bárá, héber szó, bárá. Ezt jó, ha megegyezzük. Bárá, kifejezés a héberben a semmiből alkotni, teremteni, létrehozni. És a héber különbséget tesz a bárá szó között, és különbséget tesz az ásza szó között. Mert a bárá, amit az előbb mondtam, a semmiből valamit létrehozni. Az ásza pedig azt jelenti, hogy valamit csinálni. Az ember nem képes a semmiből teremteni, nem képes a bárára, de az ászára képesek vagyunk. Valamiből valamit csinálni, elkészíteni. Isten szava ilyen teremtő erejű. Az egész teremtős történet azt mutatja, hogy Isten valami olyat hozott létre, olyat teremtett, ami maradandó, ami az ember javára van. A teremtés történetben arról olvashatunk, hogy Isten hogyan teremtette meg az életnek a feltételeit, és hogyan teremtette meg az életet. Mert Isten szava életet ad. Isten az idő kezdetén az élet feltételeit teremtette meg, majd így lett az ember, majd megteremtette a házasságot, hiszen nem volt jó az embernek egyedül lenni, aztán szerzett segítőtársat, hozzáillőt, Isten életet teremtett, Isten az embert a maga képmására teremtette. Az élet lehelletét, az ő lelkét lehelte az emberbe, ahogy említettem az elején. És így különböztette meg az embert az állattól. Ez a különbség, óriási különbség. Majd tudjuk a Biblia tudósításából, hogy valami elromlott, ég került az Isten és az ember közé, és erről is kell beszélni. Sok mindent lehetne, egy nagyon hosszú igeszakasz, akár egy egész hetes sorozatot lehetne tartani, csak erről a néhány mondatról, amit felolvastam. De láthatjuk azt, hogy az a tökéletes világ, amit Isten teremtett, amire azt mondta, hogy íme igen jó, az embere is azt mondta, hogy íme igen jó, valami megtört a bűn esettel. A Biblia, egyszer valaki azt mondta, és engem ez annyira megragadott, a Biblia első lapjai arról szólnak, Isten hogyan teremtette meg az életet, benne az embert, majd a második lapja arról szól, hogy az ember ezt hogyan rontotta el, aztán a Szentírás többi lapja pedig arról szól, hogy Isten hogyan hozta rendbe azt, amit az ember elrontott. Isten a világ történelemben egy másik teremtésről is beszél, és ezzel szeretném befejezni. Ezt is úgy vezeti be, hogy kezdetben. Ugye utaltam előbb János evangéliumának első fejezetében, úgy kezdődik, enarché, én ho logos, kai ho logos, nem folytatom tovább. De az enarché a kezdetben ugyanaz, mint a bereshit az első lapján a Bibliában. Ugyanaz a szó. Kezdetben. Isten Jézus Krisztusban az ember számára az élet feltételeit teremtette meg. Mit olvasunk a teremtés történetben? Isten az ember számára az élet feltételeit megteremtette. Hiszen tudjuk, mi az élet feltétele, hogyha biológiailag nézem. Levegő, víz, napsütés. Ez az élet feltétele. Bármelyik nincs meg, már nincs feltétel. Már borul minden. A teremtés történetben Isten az élet feltételeit teremtette meg. És az enarhével Isten megteremtette az élet feltételét az ember számára a bűneset után. Minek a feltételét? Az örök élet feltételét. Az örök élet feltételét. Tudnilik, az ember elveszítette az Istennel való kapcsolatot, és mindent, azzal mindent elveszített. Mindent. És akkor jelent meg a halál. Megjelent a halál. nem volt a teremtésben. A bűneset után megjelent a halál. Mit olvasunk a római levélben? Nem olyan régen prédikáltam erről. A bűn zsoldja a halál. És nagyon érdekes, hogy a görög nyelv két szót használ a halálra, a thanatos és a nekrosz. A nekrosz szó, értjük, de itt a thanatos szót használja Pál apostol, ami a kárhozatnak az előszobája. És Isten az élet feltételeit, az örök élet feltételét megteremtette Jézus Krisztusban. Mert ami elrontott életünket, életünknek a vége eredménye a teljes Isten nélküli halál, azaz a kárhozat. Ez pedig Isten nem akarja. Ezért az ő teremtő szavával elküldte Jézus Krisztust, aki az új teremtés lehetőségét kínálta fel, mert ő nem akarja a bűnös ember halálát. És ezért írja Pál apostol, ezért ha valaki Krisztusban van, ugye olvashatjuk a korintusi levélben. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az a régi elmúlt, és íme új lett, vagy új lőtt létre. És erre az új teremtésre van szüksége minden embernek. A kezdeti teremtős történet arra ad választ, hogy az a biosz élete az embernek hogyan lett, és erről kell beszélni, erről kell kutatni. A Krisztusban felkínált teremtés pedig arra ad választ, hogy azt a zoé életet, ugye ez a görög, a zoé életet hogyan kaphatja meg az ember. És kevés az, ha valaki csak a testi életére kap választ. Sokszor kell mennem kórházba, bevallom őszintén, a 12 év alatt soha senki nem kérdezte meg tőlem, hogy tisztelend úr, hogyan is volt pont ott, most ősobbanás volt, a teremtés volt? Soha nem kérdezték meg. De azt már megkérdezték nem egyszer, nem kétszer, hogy tisztelend úr, ha én most meghalok, lesz valaki oda át, aki vár? Na erre lehet válaszolni. És a feladatunk erre választ adni. Hogy van valaki, aki győzelmet aratott a bűn felett és a halál felett. Hogy van valaki, aki túl a biológiai életen, mert a biológiai élet önmagában kevés. Azt mondja az ige, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem attól féljetek, aki a lelket öli meg. Túl kell látni a biológiai életen. És mi az örök életnek a hírnökei vagyunk, az örök életé. Jézus Krisztus az, aki által van az embernek több, mint biológiai élet. Vele lehet örök élet. Kevés az, ha valaki csak a kezdeti teremtés történetet kutatja, és arra akar választ találni. Kutasd az új teremtés lehetőségét, keresd az új teremtés, az új élet lehetőségét, ami egyedül Jézus Krisztusban adatik, mert ahogy az ige mondja, nincs üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Egyedül Jézus Krisztus. Vele és általa lehet az embernek teljes élete. Éppen ezért, drága testvérek, jó volt olvasni a teremtés történetet, jó, de jussunk el a biológiai élettől az örök életig, ami egyedül Jézusban van. Jussunk el az ember teremtés történetétől egészen az új teremtésig, ami Jézus Krisztus által van. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy kinyilatkoztattad drága szavad által mindazt, ami számunkra fontos. És látjuk azt, Urunk, hogy milyen csodálatosan teremtetted ezt a világot, az emberi életet, az embert, az emberi kapcsolatot, a veled való kapcsolatot, hogy teljes tökéletességben és harmóniában élhetett az ember ezen a földön, és az ember hogyan rontotta ezt el. És hálásak vagyunk azért, hogy te gondoskodtál arról, hogy mindazt, amit mi elrontottunk, emberek, azt te helyrehozd. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban helyre lehet állítani a veled való kapcsolatot. Semmi és senki másban nem. Egyedül Jézusban. Ezért különösen is olyan drága számomra az az ének, hogy csak Jézus az, aki segíthet. Drága Jézus, köszönjük, hogy Te vagy az egyedüli, aki segíteni tudsz a mi törékeny, kárhozatot érdemlő életünkön. És hogy Te túlmutatsz a biológiai életen, és hálásak vagyunk, hogy örök élettel akarsz megajándékozni bennünket. Amen.